Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! Az Európai Unió Bírósága október 19-én egy magyar büntetőjoggal kapcsolatos előzetes döntéshozatali ügyben hozott ítéletet, a mai adásunkat ennek az ügynek az ismertetésével kezdjük. Ezt követően egy bolgár eredetű, szintén büntetőjogi témát érintő, védi egybitorlással foglalkozó ítéletet fogunk elemezni. Mai adásunkat egy az egészségügyi adatokhoz való hozzáféréssel foglalkozó, német eljárásban hozott döntés ismertetésével zárjuk. Az elsőként említett központi nyomozó főügyészségügy a fővárosi törvényszék előzetes döntéshozatali kérelme nyomán került Luxemburgba. Mi volt ennek az eljárásnak az előzménye, és miért kereste meg a törvényszék az Európai Bíróságot?
Üdvözlöm a hallgatóinkat! Ez a három ügy egyébként most így rájuk nézve szépen összerakja a különböző fajta ügyeket, amelyek itt a bíróságon összegyűlnek, tehát a kimondottan jogi és minden egyes szónak jelentősége van típusú ügyek, ez lesz az első ügy, és utána a második ügyen keresztül eljutunk a harmadik ügyig, ahol tulajdonképpen a megoldás már a jogszabályban benne van, az uniós jogszabályban, de az ügy annyira polgárközeli, hogy mégis érdemes vele foglalkozni. Nézzük akkor ezt az első ügyet. Maga a tényállás nagyon érdekes, itt az M2-es és az M4-es metróvonalokkal kapcsolatos járműbeszerzési projektekről van szó, és azokkal összefüggésben vesztegetés bűncselekményének a gyanúja merült fel. Érdekes módon a vesztegetéssel kapcsolatban nem a magyar, hanem az osztrák hatóságok rendeltek el először nyomozati intézkedéseket. Ritkán szoktam ezt csinálni, de most meg fogom tenni, hogy szépen pontokba szedem a jogilag releváns dolgokat, mert ez bizony egy olyan ügy, és ezt a végén látni fogjuk, hogy mivel az ügynek van egy általános kerete, a ne bis in idem, kétszeres értékelés tilalma elvének az alkalmazása, de nagyon látni fogjuk, hogy mennyire jelentősége van annak, hogy az ügy tényállásában mi történt, mi található, és hogy a nemzeti bíró mit tehet, és mik a lehetőségei a nemzeti jog alapján. Ezek mind meg fogják határozni, hogy ebben az ügyben végül is mi lesz a végkimenetel majd, amikor a nemzeti bíró ezt eldönti. Tehát itt olyan nyomozati intézkedésekről volt szó, ahol az érintettet nem hallgatták ki az osztrák hatóságok gyanúsítottként, nem volt rá módjuk, fizikailag nem volt elérhető számukra. Az eljárás, tehát a nyomozati intézkedések után vagy követően a bizonyítottság hiánya miatt nyomozást megszüntető határozatot hoztak, úgy, hogy az érintett bűncselekmény az osztrák jog szerinti büntethetősége elévüléséig mégis lehetőség lett volna a nyomozás folytatására akkor, hogyha új tények, új bizonyítékok kerülnek elő, de ez az osztrák nyomozóhatóság kizárólagos hatáskörre lett volna, hogy ezzel kapcsolatban döntsön. A negyedik fontos elem az, hogy az ügy büntethetősége közben el is évült, tehát volt lehetőségük az osztrák hatóságoknak, nem éltek vele. Az elévülési idő alatt lett volna lehetőségük, hogy újra felgöngyölítsék ezt az ügyet, nem tették, meg elévült az ügy. Az ötödik elem az végül is benne volt, mert a harmadikban, amit mondtam, tehát az osztrák hatóságok nem láttak indokot arra, hogy az eljárást újraindítsák. Tehát így jutottunk el addig, hogy az ügy átjutott utána a magyar hatóságokhoz egy másik szálon. A Magyar Központi Nyomozó Ügyészség vitathatatlanul ugyanazon tényállással kapcsolatban szintén nyomozásba kezdett, és ugye az a kérdés, hogy ez az osztrák ügyészség által hozott a bizonyítottság hiánya miatt nyomozás megszüntető határozat, ez a ne bis in idem elve alapján blokkolja-e a magyar hatóságokat abban, hogy ők ugyanazon tényállás mellett most eljárjanak. Ez az a kérdés, amelyet a fővárosi törvényszék feltett az Európai Bíróságnak. Miért tehette ezt fel? Azért, mert a Schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, és azzal összefüggésben a karta rendelkezik a ne bis in idem elvéről, és itt ebben az esetben ennek a végrehajtási egyezménynek az alkalmazásáról lett volna szó, és ezért ennek az elvnek, és amit a karta is ismertet elvnek, az alkalmazása az uniós jogkörébe tartozik a jelen ügyben.
Hogyan döntött az Európai Bíróság?
A bíróság, amilyen szépen összeállt ennek az ügynek a jogi háttere, olyan precízen cizelláltan döntött a kérdésbe, tehát végig göngyölte úgymond az egész szállat. Ez nem minden bírósági döntésben van így, de itt éppen azért, mert ennyire fontos minden részlet ebben az ügyben, a bíróság is részletesen belement ezeknek az értékelésébe. Tehát először is mondta, hogy a ne bis in idem elvének az alkalmazása két feltételtől függ, legyen egy korábbi végleges határozat, ami ugye blokkolja, vagy blokkolhatja az új eljárás, vagy az új határozat meghozatalát, és hogy ugyanarra a tényállásra vonatkozzon a kettő. Tehát ez a kettő kell ahhoz, hogy ez az elv egyáltalán alkalmazásra kerülhessen. Az ugyanazon tényállást ebben az ügyben nem vitatta senki, tehát ezt elfogadhatjuk, hogy ez a második elem, ez rendben van, ez megvolt ebben az ügyben. A kérdés, hogy van-e itt egy olyan más tagállamban hozott első, korábbi végleges határozat, ami útjába áll annak, hogy a magyar hatóságok eljárjanak. És akkor ezt a fogalmat, hogy korábbi végleges határozat kezdte el a bíróság értelmezni, és egyrészt megjegyezte, hogy ennek az a feltétele, hogy véglegesen meg kell szűnnie az érintett határozat megszületését követően az érintett személy büntetőjogi felelősségre vonhatóságának, tehát ez a véglegesség kritériuma, mondjuk így. A másik pedig, hogy az érintett első határozatnak az ügy érdemére vonatkozó értékelést kell tartalmaznia. Tehát végleges legyen, és az ügy érdemére vonatkozzon. Ezután a bíróság ezeket vizsgálta, hogy itt végleges határozatról van ez szó, és az ügy érdemére vonatkozóról, az osztrák hatóságok eljárásáról van szó természetesen. És felelevenítette azt a bíróság, hogy a bizonyítékok hiányában történő felmentés az egyébként főszabály szerint az ügy érdemi értékelésén alapul, az pedig, hogy így meg lehet még nyitni az ügyészség által az egyszer már lezárt eljárást, az nem vonja kétségbe önmagában a véglegességét az érintett határozatnak, mert itt egy olyan kivételes esetről van szó, amikor folytatódhat a bűncselekmény büntethetőségének az időtartam alatt, újraindulhat az eljárás, vagy újra felveheti az eljárást az osztrák hatóság, de nem ez a főszabály, nem ez a fő eset, ez elvileg úgymond egy mellékszála az eseményeknek, ezért magának a határozatnak a végleges jellegét ez nem befolyásolja, és ez a bíróság ítélkezési gyakorlatából is következik. És akkor visszatérve, hogy az, akkor az ügy érdemére való értékelés az mennyire teljesült a jelen esetben, itt egy mély lélegzetet veszünk, akkor eddig azt mondhatjuk, hogy minden arra az irányba szól, és a bíróság ítéletének a nagy része, hogy ez az osztrák határozat, ügyészségi határozat, ez blokkolhatja a magyar hatóságok eljárását, mert itt végleges határozatról volt szó, és egyébként is olyan jellegű, minden olyan feltételnek megfelel, amely igazából az uniós jogból következik arra vonatkozóan, hogy ezt meg lehessen állapítani, hogy itt egy ilyen blokkoló erejű határozattal állunk szemben, de... És a bíróság a végére még tett azért egy det ennek a következtetésnek. Meg kell azt is vizsgálni az eljáró magyar bíróságoknak, illetve igazságügyi hatóságoknak, hogy az a tény, ugye az elején elmondtam négy feltételt, azzal kapcsolatban, hogy az osztrák hatóságoknak a korábbi döntését, azt mennyiben kell a magyar hatóságoknak figyelembe venni, és az osztrák ügyészségnek az eljárását, tehát hogy ott nyomoztak, az jellemezte, hogy nem hallgatták ki a gyanúsítottat, mert nem volt rá lehetőségük, és ez a körülmény a bíróság szerint releváns lehet adott esetben a jelen ügyben. Meg kell azt vizsgálni a magyar igazságügyi hatóságoknak, hogyha ugye az osztrák ügyészségnek főszabály szerint ki kellett volna hallgatni a gyanúsítottat, hogy ez nem sikerült, miért nem sikerült, és hogy észszerűen köteles lett volna kihallgatni, és ez a körülmény utána biztosította volna, hogy az érintett terhetet ténylegesen kihallgassák az ügy lényegéről, és olyan ténybeli elemeket vagy bizonyítékokat lehetett volna nyerni a kihallgatás által, amelyek kétségbe vonhatták volna a korábban megszületett felmentő határozat megalapozottságát, akkor bizony elvileg lehetősége van a magyar hatóságoknak arra, hogy kétségbe vonják azt, hogy az osztrák igazságügyi hatóságoknak a döntése az az ügy érdemére vonatkozó értékelést tartalmaz, és ha nem tartalmaz ugye ilyen értékelést, akkor az uniós jog értelmében nem felel meg annak a kritériumnak, hogy akadályát képezze a később indult, más tagállamban indult eljárásnak. Tehát, amint mondtam, nagyon sok elem arra utal, hogy az osztrák döntés blokkolhatja a magyar hatóságok eljárását, de ha ezen utolsó a bíróság által meghatározott pontban, ami a kihallgatás hiányára vonatkozik, azt állapítja meg, hogy ott az osztrák hatóságok valamilyen úgymond súlyos eljárási mulasztást követtek el az osztrák jog szerint, ezt fontos hangsúlyozni, nem a magyar jog szerint, az osztrák jog szerint, akkor a blokkoló erő feloldódhat, és akkor juthatnak adott esetben magyar hatóságok akár ezzel ellenkező következtetésre is.
A szintén október 19-én kihirdetett GSTT ügy hamisított, márkás ruházati cikkek forgalmazása miatt kiszabott szankciók uniós joggal való összhangjának a kérdését vetette fel. Mi történt ebben az ügyben, mi volt a nemzeti szabályozás lényege, és milyen kérdéseket tett fel a bolgár bíróság?
Továbbra is akkor a büntető jognál vagyunk, de megyünk át a polgárközeli ítélkezési gyakorlatra. Az előbb ugye ez egy technikai ítélet volt, fontos és nagyon érdekes, mert jogilag tanulságos. Itt szintén vannak jogilag tanulságos dolgok, de ugye az a védjegy vitorlás az egy uniós szintű probléma, és hát vannak tagállamok, ahol ez még súlyosabb, mint máshol, például Bulgáriában is, és Bulgáriában nagyon szigorú egyébként a büntetőjogi szankcionálása az ilyen védjegy vitorlásoknak. Minimum, az üzleti életbe kerül erre sor, minimum 5 éves szabadságvesztést ír elő, és onnan indulnak tehát a büntetési tételek. Az történt a jelen esetben, hogy egy bolgár cég a védjegy jogszabályok megsértésével forgalmazott ruházati termékeket, ráérzte a ruhákra a védjegyeket, anélkül, hogy a védjegy jogosult erre engedélyt adott volna. Ez ügyben megindult utána a kereskedővel szemben a büntetőeljárás, és akkor a bolgár bíróságok ott vannak, hogy ezeket a nagyon szigorú szankciókat kell kiszabni. Ráadásul még van az ügynek egy olyan mellékvágánya is, hogy egyszerre lehet kiszabni a bolgár jog értelmében büntetőjogi és közigazgatási jogi szankciókat. És akkor ezzel kapcsolatban kérdezte egy bolgár bíróság, hogy ez a helyzet, az, hogy ilyen szigorúak ezek a bolgár szankciók, valamint nem egységesen és koherens módon alkalmazzák-e őket, vajon az uniós jog fényében jogszerűtlennek minősíti-e azokat. Tehát az uniós jog szerint akkor ezeket a szankciókat, mint jogszerűtlen szankciókat kell tekinteni.
Milyen döntést hozott ebben a kérdésben a luxemburgi bíróság?
A bíróság először megállapította, hogy emlékeztetett arra, ezt pontosítsuk azért, mert nehogy valaki azt mondja, hogy ezt most mondta a bíróság. Ezt már a múltkori adásban is elmondtam, hogy nagyon sokszor mond a bíróság olyan dolgokat, amiket már korábban is mondott. Most például az, hogy egyszerre lehet közigazgatási és büntetőjogi szankciókat kiszabni, erre már egy hatalmas nagy ítélkezési gyakorlat van. Itt is, Strasbourgban is a kettő összevetésében tudományos munkák jelentek meg. Tehát ez nem egy novum, de mégis ebben az ügyben is erről volt szó. Az első kérdés a bolgárbíróságnak is erre irányult, és a bíróság meg is állapította, hogy igazából a büntetőjogi szankcióval, amit itt a bolgár jog előír, ezen aspektusával kapcsolatban azt kell megnézni, hogy a maga büntetőjogi jogszabály, a büntetőjogi jogszabályok hozzáférhetőségének, előreláthatóságának és világosságának megfelelő kritériumokat teljesítette-e, mert csak ezek alapozhatják meg a büntetőjogi felelősségét a polgároknak. Nem volt arra utaló jel, hogy itt ebben lett volna a különösebb probléma, és önmagában az a helyzet pedig, hogy közigazgatási szankciók egyidejű alkalmazását lehetővé teszi a bolgárjog, nem teszi hasonló büntetőjogi szabályok alkalmazását jogellenessé. Ezzel indított a bíróság ebben az ítéletében. És akkor utána elkezdte vizsgálni konkrétan ezt a bolgár szabályozást, mégpedig abból a szempontból, hogy milyen súlyos a súlyosságát, ezt az 5 év minimum szabadságvesztés büntetés kiszabását, ezt vizsgálta a bíróság, és arra jutott, ugye itt megint egy bonyolult jogi helyzet van, mert van uniós jogi szabályozás a szellemi tulajdonjog megsértésével kapcsolatos helyzetekre, de nem alkalmazható az büntetőjogi környezetben. Van ugyanakkor olyan nemzetközi szabályozás, az úgynevezett TRIPS egyezmény, tehát a kereskedelemnek a szellemi jogi aspektusaival összefüggő nemzetközi egyezmény, amely az uniót és a tagállamait is köti, amelyek alapján viszont ki lehet szabni ilyen szabadságvesztés büntetést is az ilyen bűncselekményekre, tehát az ilyen védjegybitorlással összefüggő bűncselekményekre. És az is igaz, hogy ilyen esetekben, mivel az unió szinten nincs szabályozás, a tagállamok feladata az, hogy ezeket, vagy a tagállamoknak van lehetősége, nem kötelező ezeket kiszabni, de van lehetőség, hogy ilyen büntetéseket kiszabjanak. Viszont, ha élnek ezzel a lehetőséggel, azt mondja a bíróság, hogy akkor ezeknek a szankcióknak arányosaknak kell lennie. Márpedig ez a bolgár szabályozás, ami ezt a nagyon szigorú szankciót veti ki, függetlenül arra egyébként, hogy milyen kontextusban történt a védjegybitorlás, ez túlmegy azon, ami arányosnak mondható, ugyanis olyan cselekmények szankcionálására is sor kerülhet, ahol az ügy egyedi körülményei figyelembevételével esetleg teljesen más következtetésre kellett volna jutni, és még ezeknek a figyelembevételét nem teszi lehetővé ez a bolgárszabályozás, ezért aránytalanul szigorú, és nem megengedhető az uniós jog szempontjából.
Mai utolsó, október 26-ai FT ítélet alapjához szolgáló ügyben egy páciens másolatot kért az egészségügyi dokumentációjáról a fogorvosától. Mi volt az eljárás ténybeli és jogi háttere, és milyen kérdésekkel fordult a Nemzeti Bíróság a Luxemburgi Bírósághoz?
Ez a polgár közeli ügy, tehát amikor az ember el tudja képzelni, hogy bemegyek az orvosi rendelőbe, mert éppen itt most vitája volt talán az orvossal, a nyújtott orvosi szolgáltatások minőségéről, és akkor szükségem lenne a leleteimre, és akkor azt mondja az orvos, hogy nem, mert, vagy hát nem mondja azt, hogy nem, azt nem mondhatja, de a német jog alapján ilyenkor felszámolhatnak egy díjat, és akkor ezt a díjat ki kell fizetnem ahhoz, hogy hozzájussak ezekhez az adataimhoz, holott az uniós adatvédelmi szabályozás azt mondja, tehát az általános adatvédelmi rendelet, hogy az első másolata, vagy az adataimról az első példány kiállítása az ingyenes. Hát akkor van egy ilyen helyzet, ahol van egy nemzeti szabályozás, egy azon alapuló orvosi gyakorlat, meg egy uniós adatvédelmi rendelet. És akkor ezek összeütköznek, hát ez úgymond tenisznyelvre lefordítva, magasan szállt a labda a fogadó játékos felé. Ilyenkor is ugye a bíróságot lényegében a német bíróság arra kérte, hogy csapja akkor ezt le, és erre irányult a kérdés, hogy akkor most ugye nyilvánvaló olvasva is a rendeletből benne van ez a lehetőség, vagy ez a jog a betegnek, de mégis ez a kérdés ideérkezett, és felmerült, hogy akkor itt most az uniós jog megsértéséről van szó, a nemzeti szabályozás által.
Mit mondott a luxemburgi bíróság erről?
Itt ugye nem volt nagyon nagy választási lehetősége, a bíróság a magas labdát természetesen le is csapta, és azt mondta, hogy ilyenkor, mivel hogy a GDPR-ben, tehát az adatvédelmi rendeletben benne van ez a jog, ezért ő neki műszabály szerint jár az első másolat. Akkor követelhet díjfizetést az orvos, vagy bármely adatkezelő, hogyha az első másolatát díjmentesen már megkapta az érintett, és ezt követően erre irányuló kérelmet nyújtott be. Itt megint egy zárójelet nyitnék azért, mert ez az ügynek az érdekes része. Amit utána a bíróság mondott, az már én szerintem nem is annyira érdekes. Az embereket az érdekelné, hogy na de mi van akkor, ha nekem az orvosi dossziémba december 2-án ez áll, december 6-án meg van benne 6 új valami, az most ugyanaz a dosszié, vagy az már egy új dosszié, akkor megint ingyenes, vagy megint nem ingyenes. De erről persze nem volt szó az ítéletben, de lehet, hogy ez majd a következő ügyeknek a tárgyát fogja képezni. De ha beazonosítjuk azt, hogy az az adott dosszié, akkor azhoz az első hozzáférés az ingyenes, utána, ha az marad ugyanaz, és arról már nincs vita, hogy akkor az most már változott, vagy nem változott, további hozzáférésekért felszámolható díjfizetési kötelezettség. Fontos az is, hogy a beteg nem köteles indokolni, tehát ez neki joga nem az van, hogy ő azt mondja, hogy nekem ezért meg ezért szükségem van rá. Neki az adatvédelmi szabályok alapján lehetősége van, és joga van arra, hogy ezeket lássa. És ráadásul a dokumentációja teljességéhez hozzáférhet, tehát nagyon mélyen akár a kiegészítő adatokhoz is, diagnózishoz, vizsgálati leletekhez, kezelőorvosi véleményekhez, a teljes másolathoz, amennyiben szükség van arra, hogy az érintett személyes adatokat a maguk teljességében tudja értelmezni az a személy, akinek az adatairól van szó. Tehát ez az ügy, és akkor eljutottunk ugye a jogi konkrétumtól, tehát a teljesen jogilag ledefiniált minden egyes elemében meghatározott ügytől eddig az ügyig, ahol lényegében a jogszabály alapján kellett dönteni a bíróságnak közvetlenül.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra!
Én is köszönöm a figyelmet és a viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.